Politika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma rendkívüli ülésén a parlament.
A Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök.
Nagyságrendileg 5%-kal bővült a fogyasztás és az ipari termelés.
Az időjárásról.
Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időszakokra mindenütt kisüt a nap.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ma tárgyalja az országgyűlés a rendszerváltás előtti diktatúra titkosszolgálati tevékenységének feltárását célzó kormány előterjesztést, amelynek célja a tájékoztatás szerint a múlt megismerése és feldolgozása, a családi drámákat azonban nem szeretnék kiteregetni. Az ülés délután 1 órakor kezdődik. Részletek Kovács Mártontól.
A kormány feltárná az 1990 előtti pártállami diktatúra titkosszolgálati tevékenységét, amelyhez egy tanácsadó testületet is felállítanának. A minősített iratok felővizsgálatát emellett az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is segíti majd. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén támogatták az előterjesztést.
A cél az, hogy szembenézzünk a múlttal, mert szembenézés nélkül nincs gyógyulás.
A rendszerváltás adósságát akarják rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozzák a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját, mondta korábban a törvényjavaslatot előterjesztő Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint ehhez eddig hiányzott a politikai akarat. Mindig volt valamilyen kifogás, ami miatt nem ismerhettük meg az érintettek névsorát. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy családi drámákat teregessenek ki. A jelentések ugyanis, tette hozzá, jellemzően olyan emberekről készültek, akik maguk is a rendszer áldozatai voltak.
Mi lehet akkor a jogalkotásunk célja? Egyfelől, és az előttünk fekvő jogszabály ezt teszi lehetővé, a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Fontos feladat továbbá, hogy a hálózattal együttműködő és beszervezni kívánt, de az együttműködés megtagadó személyek azonosítható és megnevezhetők legyenek. Az iratok minősítésének feloldásával tehát igazi hőstörténetek is napvilágra fognak kerülni. Akár a beszervezések megtagadása, akár a szándékos dekonspiráció történetek révén. A nyilvánosság hozatal ezeknek a hősöknek is erkölcsi elégtételt fog adni.
Az előterjesztés szerint ezentúl csak akkor lehet hálózati személynek vagy ügynöknek nevezni a hálózattal kapcsolatba került embert, ha megvan az úgynevezett B vagy BT dossziéja. Ezek azonban, tette hozzá, nagyon kevés esetben maradtak fenn. Mellétei Barna Márton közölte, október 22-én hozzák nyilvánosságra azokat az iratokat, amelyeknek titkosítását, például nemzetbiztonsági okokból nem tartják fenn. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint az előterjesztés fő célja a nyilvánosság szolgálata és a rendszerváltás utáni ígéret beteljesítése.
Elérhető lesz mindenki számára nyilvánosan az a sok-sok információ, ami alapján közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy ki milyen módon vett részt a rendszerváltás első kísérletét megelőző időszak pártállami működésében.
A titkosszolgálati tevékenység feltárásáról szóló módosítást ma délután 1 órakor kívüli ülésén tárgyalja az Országgyűlés. A megbeszélés napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt a tanácskozáson, mert az ankarai NATO csúcsra utazik. A kormány részéről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt.
A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról szóló törvényjavaslatról is vitázik délután az Országgyűlés. A tervezett változtatása a Tisza kormány oktatási reformjának egyik első intézkedése. Kócán Dávid összefoglalója.
Csökkentjük a kötelező helyettesítési órák számát, és elkezdjük a kötelező óraszám és a kötött munkaidő felülvizsgálatát. A teljesítményértékelési rendszert átalakítjuk.
Ismertette reformtervét májusi parlamenti bizottsági meghallgatásán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az egyik első lépésként a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének módosításáról tárgyal délután az Országgyűlés. Az előterjesztés alapján a jelenlegi modellt az új rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok munkájának minősítését. Müller Anna, a Tisza országgyűlési képviselője, az indítvány egyik benyújtója korábban azt mondta, az intézkedésre azért van szükség, mert a jelenlegi rendszer nem tükrözi a modern pedagógiai szemléletet, és nem alkalmas a tanárok valós méltányos értékelésére.
Az új tér legyen elfogadott és szakmailag megalapozott. Továbbá legyen kialakítva az a támogatás az igazgatók számára, amelynek segítségével jól és hatékonyan tudják kihasználni a majdani értékelési és visszajelzési rendszer adta lehetőségeket.
Közben folytatódnak a kormány és a szakmai csoportok közötti tárgyalások az oktatás megújításáról. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint fontos lenne, hogy a kabinet visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben időről időre megvitatják az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a teljesítményértékelési rendszer megújítása.
Az új értékelési rendszer alapjait augusztus 31-ig kell kidolgozni. Nem tudjuk még, hogy a minisztérium milyen újra gondolt teljesítményértékelést tervez a jövőben, viszont azt elvárjuk, hogy a szakszervezeteket is vonják be a szempontrendszer kialakításába, hiszen a munkavállalói igényeket, a valós munkavállalói igényeket a szakszervezetek tudják megjeleníteni és a törvényalkotásba beemelni.
Tóth Tünde a Kossuth Rádióban arról is beszélt, hogy a szervezet szorgalmazza a 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését. Hangsúlyozta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz kapcsolódó bérlépcsőkre lenne szükség, ami álláspontjuk szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanároknak. A kormány a pedagógusok demokratikus szakszervezetével is egyeztet. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a közmédiában elmondta, követelik a 2023-ban elfogadott státusztörvény miatt elmaradt jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalmak kifizetését, különösen a nevelő oktató munkás segítők esetében. Hozzátette, a jelentős munkaerőhiány miatt a köznevelés valamennyi dolgozójára kiterjedő bérrendezést is szorgalmaznak.
Akinek nincs pedagógus végzettsége és nincs felsőfokú végzettsége, hogy a béremelés mértéke ugyanannyi legyen, mint ami egyébként a pedagógus területen megtörtént, az 40% volna, és a többieknél pedig ez a PED1-re emelés, ez körülbelül ilyen 314 milliárdot tesz ki. De mi azt mondtuk, hogy első lépésben el tudjuk fogadni akár azt is, ami a Tiszapárt programjában van, ez az azonnali, rendkívüli, egyszeri 25%, ez is rendben volna, csak utána legyen még folytatás.
A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről délután tárgyal az országgyűlés. A javaslatról várhatóan holnap szavaznak a képviselők.
Kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak az Észak-Atlanti Szövetség tagországainak vezetői. Magyar Péter először vehet részt miniszterelnökként NATO csúcson. A miniszterelnök elutazása előtt arról beszélt, hogy az új kormány külpolitikai sikerei adnak kellő súlyt a magyar diplomáciának. Mészáros László összeállítása.
Recep Tayyip Erdoğan már két hete a kormánypárt taggyűlésén egyértelművé tette a július 7-én és 8-án kezdődő ankarai NATO csúcs jelentőségét. A török elnök akkor úgy fogalmazott, a világ legbefolyásosabb vezetői érkeznek majd a fővárosba. A rendezvény alkalmából számos világvezetőt köszönhetünk itt, köztük Donald Trump amerikai elnököt is. Isten segítségével Ankara a globális diplomácia fellegváraként szerez magának nevet. A török államfő éppen ezzel a megnövekedett nemzetközi súllyal és a hazai pálya előnyével próbálja elérni, hogy a NATO közösen lépjen fel a közel-keleti harcok szétterjedése ellen. Ankara pozícióját erősítendő Erdoğan elnök közvetlenül a csúcs előtt is élesen bírálta Izraelt, mivel a libanoni és a gázai katonai akciók szerinte közvetlenül veszélyeztetik a nemrég tető alá hozott amerikai iráni egyezményt. A kulisszák mögötti viták súlyát Donald Trump jelenléte is növeli. Az Erdoğan-Trump találkozónak közel-keleti szankciók mellett a hormuzi szoros védelme is napirendre kerül, ami a globális ellátási láncok miatt Magyarország számára is kulcsfontosságú. A kétoldalú találkozók mellett a hivatalos tárgyalásokon is kemény viták várhatók. A csúcs találkozó napirendjét ugyanis három faj súlyos téma határozza meg. A szövetségesek elsőként azt vizsgálják felül, hogyan állnak a tagállamok a védelmi kiadások növelésével, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy a lőszer és hadianyagellátás megduplázásával biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Ezekben a stratégiai kérdésekben már az új magyar kormányfő is állást foglalhat, hiszen Magyar Péter miniszterelnökként most először képviseli hazánkat a Katonai Szövetség csúcs találkozóján.
Az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni.
A kárpátaljai magyarok jogainak rendezése, a V4-es partnerség újjáélesztése és amint egy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala. Ezekkel a friss eredményekkel nyomatékosította Magyar Péter a közösségi oldalán, hogy milyen tárgyalási pozíciót képvisel majd az ankarai NATO csúcson. A kormányfő közvetlenül az elutazása előtt feltöltött videóban hangsúlyozta. Ezek a sikerek adják meg a kellő súlyt a magyar diplomáciának, miközben a felszabadított pénzből a kabinet rövidesen nagyszabású közlekedési, egészségügyi, energetikai és gazdaság élénkítő beruházásokat indít el. Ahogy fogalmazott, mindezt az Orbán kormány a szövetségesei elárulása és az ipari méretű korrupciója miatt nem tudta megtenni.
Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival. Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül. És fontos, hogy Magyarország nem csak a NATO tagjaként, hanem az Európai Unió tagállamaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére és megerősítésére.
A kormányfő szerint a honvédelem fejlesztése és a szövetségi elvárások teljesítése közvetlen gazdasági hasznot hoz az országnak. Magyar Péter kiemelte, az Európai Unió szép hitelből úgy modernizálhatják a haderőt, hogy abból az egész gazdaság is profitálhat. Mivel a program megengedi a civil és katonai úgynevezett kettős hasznosítást, a védelmi keretből az emberek által is használt vasútvonalakat, utakat és kórházakat újíthat fel a kormány.
Éjjel ismét nagy erőkkel lőtte Kijevet az orosz hadsereg. Sokan meghaltak, épületek váltak lakhatatlanná. Az ukrán elnök olyan légvédelmi rendszerek átadására sürgette a nyugatot, amik alkalmasak a ballisztikus rakéták ellen. Ambrus Robert összeállítása.
Hétfő éjjel ismét heves támadások érték az ukrán fővárost. Az orosz hadsereg rakétákat és drónokat vetett be. Legalább 11-en meghaltak. Amikor korábban ezt a városrészt is elkezdték lőni, a folyosóra menekültünk. Ott ültünk a szomszédokkal. Most is ott voltunk, amikor becsapódott egy lövedék, mondta egy ukrán nő. Kijev polgármestere azt mondta, az oroszok minden lehetséges eszközt, még ballisztikus rakétákat is bevetnek, hogy lerombolják a várost. Tudjuk, hogy vannak halottak, a pontos számot azonban nem lehet megmondani. A mentési munkák még tartanak, reméljük senki nem rekedt a romok alá, de valószínűleg ezen a területen is vannak holttestek, közölte Vitalij Klitschko. 68 rakétával és 351 drónnal támadta Kijevet az orosz hadsereg, ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszkij azt írta, a ballisztikus rakétákat nem tudják kivédeni, ezért ismét a nyugati szövetségeseket sürgette. Kijev hetek óta vár olyan légvédelmi rendszerekre, amelyek a ballisztikus rakéták ellen is hatásosak. Volodymyr Zelenszkij arra számít, hogy a kedden kezdődő NATO csúcs áttörést hoz ebben a kérdésben is. Komoly párbeszédet készítünk elő a partnereinkkel az Oroszországgal szembeni szankciók új formátumáról és azokról a lépésekről, amik korlátozzák az orosz bevételeket és az orosz háborús képességeket. Nyomást kell helyezni Oroszországra, hogy béke legyen. Ukrajna már minden javaslatot és diplomáciai lehetőséget megtett. Azt várjuk, hogy a következő hónapokban közelebb kerülünk a méltóság teljes békéhez, mondta az ukrán elnök. Az amerikai elnök telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel. A Fehérház azt közölte, hogy Donald Trump a kedden kezdődő ankarai NATO csúcson személyesen egyeztet Volodymyr Zelenszkijjel. A Kreml közben azt közölte, hogy Vladimir Putyin orosz elnök is felhívta Donald Trumpot. Az amerikai elnök megerősítette, hogy kész segíteni az ellenségeskedés gyors beszüntetésében, és abban, hogy megoldást találjunk a válság békés rendezésére. Külön megbízottjai folytatják a közvetítést, és készek arra, hogy a megfelelő időpontban Moszkvába utazzanak, közölte Gyuri Jósakov. Ukrajnának sürgősen szüksége van légvédelmi fegyverekre, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elítélte a Kijevet ért újabb támadást, majd közölte, a NATO csúcson megvitatják azt, hogy Ukrajna hogyan kaphat mielőbb ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas rendszereket.
Két fontos gazdasági mutató is kedvezően alakult májusban. A Központi Statisztikai Hivatal ma tette közzé a fogyasztás és az ipari termelés adatait. Mindkét esetben nagyságrendileg 5%-os a bővülés. Szilágyi Béla összefoglalója.
A számok arról tanúskodnak, hogy csak nem 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva, de havi összehasonlításban is emelkedett a lakossági fogyasztás, mégpedig 0,7%-kal. Több mint figyelemre méltó, hogy minden szegmensben növekvő adatokat mértek. Az élelmiszeráruházakban 3,2, a műszaki, elektronikai és számítógépes üzletekben 7,4, az az üzemanyag töltő állomásokon pedig 8,4%-os volt a forgalom bővülés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak májusban megközelítette az 1800 milliárd forintot, vagyis ennyi pénzt hajtunk a pénztárakban. Ez több mint 4%-os növekedésnek felel meg egy év alatt. Elemzők szerint a lakossági fogyasztás alakulása kulcsfontosságú a gazdasági növekedés szempontjából.
Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. A fogyasztás növekedését több tényező is segítette, leginkább a növekvő reálbérek és a forint erősödése. A stabil forint ugyanis csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, így az inflációt is, ami a GDP növekedését segíti. Egyre több új autó gördül le a hazai autógyárak gyártósorairól. Az ipar is jól teljesített májusban, hiszen munkanaphatástól megtisztítva csak nem 5,5%-kal nőtt a termelés. A legnagyobb súlyú ágazatok közül a járműgyártás mellett a számítógép, elektronikai és az optikai termékek gyártása is bővült. Ez azt jelenti, hogy a GDP mintegy 25%-át adó ipari termelés a közelmúltbeli visszaesések után újra erősödik, ami ugyancsak kedvezően befolyásolhatja majd az idei gazdasági növekedést. A legfrissebb előrejelzések szerint az Európai Bizottság 1,8, a Nemzetközi Valutalap 1,7, a hazai elemzők jellemzően 1,5%-os növekedéssel számolnak 2026-ban.
A századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője szerint a kormány szélenergia hasznosítási tervei jelentős kihívást jelentenek az ellátásbiztonság szempontjából.
Kurtai Olivér a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kabinet több mint 10-szeresére növelné a szélerőművi kapacitást, ami érdemben növelné a megújuló energia részarányát a hazai villamos energiatermelésben. Hozzátette, a terv részeként dinamikus tarifarendszert is bevezetnének. A szakértő szerint ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy ennek hatására az energiaszolgáltatók a jelenleginél kedvezőbb árakat tudjanak kínálni.
Az az új 500 milliárdos pályázat, az, hogy az új törvényjavaslatban megjelennek a dinamikus tarifák, ezek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a villamosenergia rendszert olyan módon alakítsák át, ami képes befogadni, vagy képes lehet befogadni ilyen mennyiségű időjárás függő megújuló kapacitást.
Folytatják a Budakeszi út csatornázására és szélesítésére kidolgozott terv végrehajtását, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid a Posfai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi utat egy buszsávval bővítenék. Ennek tervezése korábban Lázár János miniszter döntése után félbe maradt, a beruházás előkészítését azonban most folytatják.
Ez a fő feladatunk, hogy ezt a buszsávot megcsináljuk, ez sajnos lényegesen bonyolultabb, mint csak az útfestés, hiszen a Budakeszi út nagy részén ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha a mai nyílt árkos csapadékvíz elvezető csatornát azt befedjük, csinálunk egy rendes csatornarendszert a Budakeszi út alá. Ma nincs csatornázva ugyanis a Budakeszi út. Először a vízművek megépíti az új vízcsövet, kiszedjük a régi vízcsövet, annak helyére megépítjük az új csatornát, és utána lehet befedni az utat és csinálni egy háromsávos Budakeszi utat. Ez elég sokba fog kerülni és sok évig fog tartani, de neki kell állni.
5 perc elmúlt, 4:01.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának ügyéről tárgyal ma a rendkívüli ülésén a parlament. Szó volt arról, hogy a Kijev elleni újabb támadás után nyugati légvédelmi segítséget sürget az ukrán elnök. És beszámolunk arról is, hogy speciális katonai mentőegységeket küld a földrengés sújtotta térségekbe a venezuelai kormány, sokak szerint túl későn.
Déli krónika.
Az elmúlt 9 évben több mint harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, derül ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felméréséből. A tendencia ugyan kedvező, a túlvásárlás, a nagy mennyiségű főzés és a feledékenység miatt azonban még mindig sok étel kerül a kukába. Falucska Ivett összeállítása.
Egyre jobban odafigyelünk az élelmiszer mennyiségnek a vásárlására, tehát nem halmozzuk fel.
Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a vidéki idősek vásárlási szokásairól beszél. Azt mondja, általában mindenből annyit vesznek, amennyit meg is esznek. Amit nem, azt régi jó szokás szerint újrahasznosítják, vagy feldolgozzák.
Az a szokás, hogy így befőzünk, elraktározzuk télire, ami kis gyümölcsünk megterem, azt befőzzük, ugye a paradicsom, a lecsótól kezdve mindenféle gyümölcsöt elraktározunk, és emellé annyit veszünk, hogy nem dobáljuk ki kenyeret is, amelyik már szikkadtabb, azt ugye pirítósnak elkészítjük.
A friss adatok szerint egy magyar embernél otthon évente átlagosan valamivel több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ez országos szinten csak nem 576 ezer tonnát jelent. Az élelmiszer pazarlás hátterében általában rossz szokások állnak.
Telemeri a tányérunkat másodszor is, és megpakolja bőven a galuskát pörkölttel, ami nem lenne baj, csak ki szokott derülni, hogy ennyire mégsem éhezünk, és az ebéd fele ott marad a tányérokon. Szóval kuka.
Részlet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék nélkül című kisfilmjéből, amelyben azt mutatják be, hogy lehetne megelőzni az ételpazarlást.
A helyes tárolási körülmények, a szükségesnél nem több kiszedett vagy elcsomagolt ételmennyiség, a lejárati idő észben tartása megelőzhetővé tennék sok élelmiszer hulladék képződését. Ezt a kategóriát nevezik elkerülhető élelmiszer hulladéknak, és ha ebbe a kategóriába tartozó élelmiszer hulladék keletkezik, az az élelmiszer pazarlás. Te is sokat tehetsz azért, hogy ez a hulladék típus minél kevesebb mennyiségben keletkezzen.
A Nébih 9 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. Az adatok szerint ebben az időszakban 37,2%-kal csökkent az ételpazarlás. A felmérésbe 151 család, több mint 400 fogyasztó kapcsolódott be. A résztvevők egy héten át részletes hulladéknaplót vezettek, amelyben feljegyezték a kidobott élelmiszer mennyiségét, típusát, kezelésének módját és a kidobás okát. Az eredmények javuló tendenciát mutatnak. A pazarlás mértéke azonban mégis jelentős, mert a háztartások még mindig évente csak nem 200 ezer tonna megmenthető élelmiszert dobnak ki.
Kritikusra csökkent a Tisza vízállás a Szolnoknál, megközelíti a valaha mért legalacsonyabb értéket, de az összes hazai folyón hasonló a helyzet. Nagy Viktória összeállítása.
Jelen pillanatban itt Szolnoknál mínusz 300 cm-es vízállás észlelhető, ami megközelítette a valaha mért legkisebb vízállást, ami mínusz 301 cm, tehát tulajdonképpen 1 cm-vel van a valaha mért legkisebb vízállás fölött.
Mondta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság főmérnöke. Harsányi Gábor hozzátette, a tartós csapadék hiány okozta alacsony vízszint egyre jelentősebb kihívást jelent a gazdálkodóknak, emellett a vízirendészet munkáját is megnehezíti. Ezt már Illés Gergely, a Tisza vízirendészeti rendőrkapitányság vezetője mondta.
A hajózóútnak a szélessége és a mélysége is csökken ezáltal, hogy alacsony a vízszint. Nagyobb eséllyel kerülnek felszínre különböző roncsok, a kövezéseknél különböző hajózási akadályok, amire nagyobb eséllyel hajtanak rá akár az állampolgárok, de a vízirendőrnek is ezzel számítania kell, úgyhogy fokozott körültekintéssel kell hajózni.
A Tiszán az idei év első 6 hónapjában a 30 éves átlag vízhozamnak mindössze a 41%-a érkezett. Ezt már az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese mondta a Krónikának. Szegi Attila emlékeztetett arra, hogy júniusban úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnoknál, hogy a térség csak nem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan maradjon, de ezt egyelőre nem kell használni. Hozzátette, nem csak a Tiszán, hanem szinte az összes hazai folyón alacsony a mederteltség, bár a Dunán az elmúlt napokban tapasztaltak némi vízszint emelkedést. Szegi Attila hangsúlyozta, az időjárás előrejelzés szerint a héten nem várható jelentős mennyiségű csapadék sem az ország, sem a vízgyűjtők területén, így a következő időszakban valamennyi folyón stagnáló vízszintekre számítanak. Jelenleg a nagy tavak közül a Velencei tónál kritikus a helyzet, ahol a valaha mért legkisebb vízállásnál 10 cm-rel alacsonyabb, 43 cm a vízszint.
Itt arra kell felkészülni, az idén nyáron még várható a nyári kánikulában további vízszintcsökkenés. A társszervezetekkel azon dolgozunk, hogy amennyiden szükséges, akkor az élővilág védelme érdekében különböző beavatkozásokat fogunk végezni.
A Balatonnál 70 cm a vízállás, ami a valaha mért legkisebb vízállásnál 47 cm-rel magasabb, tehát ott nem annyira kedvezőtlen a helyzet.
Tudjuk, hogy a Balaton a sekélytavak mintájára, ugyanúgy, mint a Velencei tó is hatalmas ingadozásokat produkál.
Ezt már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának egyetemi docense mondta a Krónikának.
De nem ez a probléma alapvetően, hanem az, hogy a tavak vízmérlege, úgymond, ami a befolyó, brás, stb. Vizek és a kivett, elpárolgott vizeknek az összegét jelenti, ez 2005 nem volt negatív soha a Balaton esetén. 2000 után pedig már 10. alkalommal negatív, tehát egy tendenciát látunk itt, ami egyértelműen a klímaváltozásnak köszönhető.
Németh Zsolt azt mondta, a klímaváltozás miatt kevesebb csapadék esik vízgyűjtő területeken, ezt jól példázza a Zala folyó helyzete, amelynek a vízhozama az elmúlt 15 évben nagyjából a felére esett vissza. A szimulációk azt jósolják, hogy a Balaton 2040 után egyre komolyabb vízproblémákkal fog küzdeni, és az intézmény elemzései szerint is sürgős vízpótlásra van szükség.
Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Szabó Attila és Tótvalusi András összeállítása.
Franciaországban 7 megyére adtak ki narancssárga hőségriasztást. A hőmérséklet több helyen ismét megközelíti a 40 Celsius fokot. A tűz megfékezésén több mint 600 tűzoltó dolgozik. Munkájukat azonban jelentősen nehezíti az erős szél. A keleti szél hatására a tűz, miközben önökhöz beszélek, már körülbelül 1500 hektárt borított be. Csak hogy képet kapjanak a méretekről, a tűz kerülete körülbelül 18 kilométer, mondta el a spanyol határ közelében fekvő megye prefektusa. A tűz a Tour de France hétfői harmadik szakaszát is érinti. Bár a verseny útvonalát nem módosítják, a biztonsági kockázatok miatt a célterületet és a szakasz utolsó részét lezárják a nézők elől. Kedvezően alakul viszont a helyzet az észak-kelet spanyolországi Huesca tartományban, ahol a pusztító erdőtűz már mintegy 200 hektárt perzselt fel. A tűzoltók szerint jelenleg nincs aktív tűzfront, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszély annak, hogy a lángok újra fellobbannak. Miközben megkönnyebbülten térhetnek vissza otthonaikba a katalóniai Calonge lakói, ahol sikerült megfékezni egy másik, csütörtökön kialakult erdőtüzet. A lángok több mint 2300 hektárt perzseltek fel, leégett 7 lakóház és egy raktárépület is. Több helyi lakó szerint a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy a legtöbb otthont sikerült megmenteni. Itt van az egész életünk. A tűzoltók remek munkát végeztek, és sikerült megmenteniük a házat. Sikerült megfékezni Portugália jelenlegi legnagyobb erdőtűzét, amely csütörtökön tört ki Vozela térségében. A hatóságok közlése szerint már nincs aktív tűzfront, de az utómunkálatok továbbra is nagy erőkkel zajlanak. A lángok csaknem 14 ezer hektárnyi területet pusztítottak el. A tűz megfékezését a lehűlő időjárás és a gyengébb szél is segítette. A tűzoltók a most még izzó gócpontok felszámolásán dolgoznak, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását, különös tekintettel a lakott területek közelében. Több mint 160 tűzoltó küzd a lángokkal Görögország északi részén, Thessaloniki közelében, ahol szombaton csaptak fel a lángok. A térségben tomboló tűz miatt több közeli lakóövezetet kiürítettek. Az oltást repülőgépek és helikopterek is segítik. A lángok erdős területekről ipari övezetekre is átterjedtek, két gyár teljesen megsemmisült. Görögországban a forró száraz nyarak idején gyakoriak a pusztító erdőtüzek. 2018-ban egy Aténtól keletre tomboló tűz több mint 100 ember halálát okozta. 2023-ban pedig az ország északkeleti részén pusztított, az Európai Unióban valaha feljegyzett legnagyobb erdőtűz. Az unió területén idén már több mint 130 ezer hektár vált a lángok martalékává.
Venezuelában katasztrófa kezelésre specializálódott katonai egységet rendelt a földrengés által leginkább érintett régiókba a kormány. Az intézkedést azonban sok kritika éri. A helyiek, sőt a nemzetközi szervezetek sem értik, hogy miért csak most, lassan két héttel a pusztító földmozgás után intézkedik az ország vezetése. Mostanra a halottak száma meghaladta a 3300-at. Szokolai Kinga összeállítása.
A 12 éves Fabiana Blanco a csaknem másfél héttel ezelőtti súlyos földrengések után 30 órát töltött a romok alatt. A mentés hosszú órákig tartott, kalapálni kezdtek és mindent megtettek, hogy kiszabadítsanak. Ekkor vettek fel videóra, én pedig mosolyogtam, mert az a remény és hit sugárzott belőlem, amely oly sok órán keresztül erőt adott. Mesélte a lány, aki egyedül tartózkodott a 10 emeletes ház első emeletén lévő otthonában, mikor a földrengések miatt csaknem az egész lakóház ráomlott. Telefonjával videót készített magáról, amit édesanyjának sikerült elküldenie, hogy jelezze, életben van. A mentőcsapatok ezután kezdtek gőzerővel kutatni utána. Fabiana története sokaknak ad erőt a katasztrófa után. A túlélőkkel foglalkozó szakemberek ugyanakkor azt mondják, rengetegen küzdenek komoly traumákkal. Önkéntes orvosok, pszichológusok egy éttermet alakítottak át átmeneti kórházzá, ahol ingyenes ellátást biztos. Azt mondják, a mentális egészség kérdése most fontosabb, mint valaha. Arra kérek mindenkit, hogy az elkövetkező napokban, ameddig csak szükséges, tanúsítson továbbra is kedvességet, nagy lelkűséget és együttérzést, üzente egy orvos. Otthonaik mellett sokan megélhetési forrásaikat is elvesztették. Az egykor turistáktól hemzsegő tengerparton lévő üzletek dolgozói abban bíznak, hogy hamarosan visszatérhet a nyüzsgés a régióba. Elkezdték a helyreállítási munkálatokat. Tennem kell valamit, nem halhatok éhen, nem várok a kormányra, hogy segítsen. Dolgozni akarok, hozzá vagyok szokva a munkához. Vannak törzsvendégeink, és nem hiszem, hogy a strand egy évig zárva tartana, hiszen még a Covid-járvány alatt sem zárt be. Mondta egy férfi. Sokan a veszélyek ellenére visszamentek otthonaikba, hogy mentsék, ami még menthető. Az ember az életét kockáztatja, mert egy politikailag szétesett országban élünk, ahol a minimálbér 5 dollár, miközben még a legkisebb hűtőszekrény is 380 dollárba kerül. Nulláról indulni két gyerekkel és a férjemmel, és úgy beköltözni valakihez, hogy az embernek semmije sincsen, nehéz dolog. Így viszont én is tudok valamit nyújtani annak, aki befogad. Nyilatkozta egy nő, aki ugyan összeszedte a holmikat, de azt még nem tudta megmondani, hogy hova megy. A kormány nemzetközi szakemberek segítségével megkezdte a károk felmérését, a régió átvizsgálását annak érdekében, hogy előkészíthessék az újjáépítést. Az ügyvezetőelnök vasárnap egy különleges katonai egység létrehozását jelentette be, amely a vízhelyzetek és katasztrófák utáni kezelésre specializálódott. A csapatokat az érintett területekre rendelte. Delcy Rodriguez-t azonban sok kritika éri. A helyiek és számos nemzetközi szervezet sem érti, hogy miért ilyen későn cselekszik a kormány.
Továbbra is változó a szúnyoghelyzet Magyarországon. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője emlékeztetett, május 12-én kezdődött meg a biológiai lárvagyérítés. A záporok miatt azonban mostanra egyre több helyen jelentek meg a kifejlett szúnyogok. A héten ezért Budapest 3. és 4. kerülete mellett összesen 151 településen már kémiai módszerrel is védekeznek.
Mokics Dániel a Krónikának hangsúlyozta, a települések belterületein a platós autók késő este és éjszaka permeteznek. Az irtószert alacsony dózisban juttatják a szabadba, és néhány órán belül le is bomlik.
A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság, azon belül a szúnyoggyérítés menüpontban lehet megnézni a heti programot. Ez pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés. Hogyha az időjárás nem teszi lehetővé, mert szeles, esős az idő, akkor a megjelölt napot követő első vagy második pótnapon végzik el a szakemberek a szúnyoggyérítést.
Éles lőfegyvereket, valamint illegális dohánytermékeket találtak a rendőrök és a pénzügyőrök egy menetrend szerint közlekedő autóbuszban az M5-ös autópályán. Víg András információi.
A Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV már korábban operatív információkat kapott arról, hogy a menetrend szerint közlekedő koszovói rendszámú buszban tiltott termékeket szállítanak. Az NNI kábítószer bűnözés elleni hivatala a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságával közösen akciót szervezett a csempészek elfogására. Az egyenruhások az M5-ös autópálya Balástyai lehajtójánál vonták ellenőrzés alá az utasokkal tömött buszt. A járművet egy közeli pihenőbe kísérték, majd megkezdték az utasok, a csomagok és az autóbusz tételes átvizsgálását. A pénzügyőrök a vezető melletti ülések alatt kialakított rekeszben 4 gázpisztolyból átalakított éles lőfegyvert találtak. Az egyikben 6 töltény is volt. Mivel az illegális lőfegyverek a busz egyik sofőrjéhez voltak köthetők, a 42 éves férfit a rendőrök előállították, és lőfegyverrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A pénzügyőrök a busz 12 utasánál is találtak zárjegy nélküli dohánytermékeket. Ezeket lefoglalták, a tiltott termékeket szállító utasok ellen jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében, több mint 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. Egy sávon halad a forgalom, már 10 kilométeres a kocsisor. Két kamion ütközött az M43-ason Makó térségében az M5-ös felé, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. Torlódás alakult ki mindkét irányban a 10-es főúton Solymár térségében munkavégzés miatt. Egy műszakhibás kamion is nehezíti az előrejutást Pilisszentiván felé.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban az Alkotás utcában a Bakcsomópont felé mától csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt csatornaépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó Zöldmáli út előtt, mert vízvezetéket javítanak. Mától lezárták a félútpályát Újpesten a Sportelep utcában, a Vadgesztenye utcánál, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Marad a túlnyomó napos idő, de megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz! Ezek a záporok, ezek a gomoly felhők, amelyek záporokat, esetleg zivatarokat okozhatnak, észak-nyugatról haladnak kelet-délkelet felé, így azért is érdemes ma nézni a radar felvételeket, mert hogyha azt tapasztaljuk, hogy tőlünk nyugatra, észak-nyugatra zápor vagy zivatar van, akkor jó eséllyel nálunk is eleredhet az eső. Ezek átmeneti záporok lehetnek, tehát a legritkább esetekben járnak kiugróan magas csapadék összeggel, de azért itt-ott előfordulhat. A változóan felhős, kissé szeles időben legfeljebb 30 fokra számíthatunk, aztán éjszaka a csapadék jelentősen csökken, 10 és 20 fok között lesz a minimum hőmérséklet, a völgyekben lesz 10, a nagyvárosokban, a tópartokon 20, egyébként a jellemző minimumok 13-18 fok között alakulnak. Aztán kedden napközben is lesz felettünk változó mennyiségű gomoly felhő, a déli óráktól kezdve nagyobb területen, ismét kezdetben az Észak-Dunántúlon, aztán közép, dél-délkelet Magyarországon, később Észak-Keleten fordulhatnak elő záporok vagy egy-egy zivatar,